Oké, jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok, sziasztok! Boldog karantén vasárnapot mindenkinek, aki figyelemmel követi a Lekvár és Jam blog közvetítését. Sziasztok, mindenkit szeretettel köszöntök. Ahogy a korábbi estéken is, bevárom, még egy páran összegyűlünk. Szépen jönnek. Ah, üdvözlek, Zsolti, szervusz, remélem neked jól van, jó estét kívánok neked is. Remélem, jól van a család. Örülök, hogy látlak, vagy hát nem látlak, de te látsz. Sziasztok, mindenkit köszöntök. Még egy pár perc és kezdünk. Csomó érdekes dolog van, rengeteg kérdés jött, részben Pészakkal kapcsolatban, részben meg nem. Mindenre igyekszem válaszolni. Ki is jegyzeteltem magamnak, ahogy szoktam. Itt van Jenő is Miskolcról. Jaj, de jó, remélem az ő drága néje is jól van. Mindenkit szeretettel köszöntök. Egészen... országszerte lett ez a műsor. Országszerte. Mindenhonnan vannak. Az ország minden pontjáról vannak. Szerbusztok, köszöntök mindenkit. Oké, összegyűltünk most már egy szépen egy páran, úgyhogy talán érdemes is belekezdeni. Néha majd meg így beköszöntök embereket, jó? Bocsássátok meg nekem, csak úgy megörülök néha. Mindenkinek megörülök. Oké. Nos, először is szép estét kívánok mindenkinek. Most egy különleges napon vagyunk túl, ez a vasárnap egy különleges nap volt, ugyanis ez volt, engedjétek meg, hogy számomra, szervusz Judit, szia, jó estét, számomhoz, szívemhez közel áll, úgyhogy engedjétek meg, hogy erről egy szót szóljak. Most volt ugyanis, most vasárnap volt a Héber dátum szerint Nisztán hónap 11-én, ami a Lubavicsi Rebének a születésnapja, most 118 éves születésnapja volt a Lubavicsi Rebének, a mesterünknek, már akinek, gondolom, hogy mindenkinek. A születésnapja volt, és ez egy különleges nap, és valaki írta is kérdésként, szervusz Zsolti, jó estét kívánok, Tímea, itt van Nóri is, mindenki itt van, Attila is, Ferenc, szuper. Szóval, hogy ma volt a Lubavics Rebének a születésnapja, és ez egy különleges nap, itt van az édesapám, na ez bocsánat, ezért muszáj volt megzavarni. Különleges nap volt a Lubavics Rebe születésnapja, ugyanis nem tudom, hogy tudjátok-e, valaki kérdezte, be is írt ilyet kérdésként, hogy miért fontos a születésnap, és mit kell olyankor csinálni, minthogyha kvázi alám kérdezett volna. Ugyanis nagyon érdekes, mert a születésnap, mint olyan, nincs különösebb hangsúly rá fektetve a zsidó, vagy a rabbinikus irodalomban. A Tórában is egyszer szerepel a születésnap fogalma, Mózes második könyvében, szerepel a születésnap fogalma, azonban Mózes első könyvének a végén, ha jól emlékszem, a fáraóval kapcsolatosan. A fáraónak, az egyiptomi fáraónak a születésnapjával kapcsolatosan, ami ugye furi, mert nem egy zsidó, ráadásul ugye nem is egy istenhívő, nem is egy monoteista embernek a születésnapjával kapcsolatosan. Borokát tovább, hogy nőjön, én meg akarom sákolni, mit valahogy. Jó estét, shalom, szervusz Mohamed. Üdvözöllek mindenkit, itt van Ernő is, szuper. Szóval, hogy a Tórában egyetlen helyen van említve a születésnap, és az sem zsidó kontextusban, a fáraó kontextusában. Mégis a Lubavicsi Rebe különös hangsúlyt fektetett az ember születésnapjára, lehetőleg a Héber dátum szerint születésnapjára, de nem csak a Héber dátum szerint születésnapjára. Ugyanis már korábban a 7. Lubavicsi Rebe előtt már a haszid tanítások tulajdonítottak tulajdonképpen súlyt a születésnapnak. Ugye, hogyha a filozófia mögötte a következő. A következő mögötte a filozófia. Minden te ember, bárki, mindenki aktív szerepet játszik a teremtésben. Minden ember aktív szerepet játszik a teremtésben. A teremtés művét, a világ létezését úgy kell elképzelni, mint egy tökéletes óramű szerkezetét. Vagy egy, hogy inkább mindenki jobban tudjon hozzá viszonyulni, egy autó működését. Ugye az autónak vannak alkatrészei, egy motornak vannak alkatrészei. Van benne nagyobb alkatrész, meg van benne kisebb alkatrész. Ha az egyik alkatrész nem működik, a motor nem. Ha az egyik alkatrész elromlik, a motor nem működik. Ott van egy bazinagy 3 tonnás, vagy 2 tonnás terepjáró, egy óriási nagy, nem tudom, ML Mercedes, és hogyha egy ilyen pici kis elektromos kábelt valaki elvág, akkor az a 3 tonnás autó nem tud megmozdulni. A teremtésben mindannyian mindannyian a szerkezetnek egy kis elemei vagyunk. Ugye egy óramű sem működik, hogyha az egyik fogaskerék, egy pici-pici-pici fogaskerék, vagy egy rugó eltörik, meghibásodik, nem működik az egész. Ugye? És ez mindegy, hogy vannak nagy és súlyos darabjai, vannak, ha úgy tetszik, fontosabb darabjai, és vannak kevésbé fontosabb darabjai. Valaki nem működik, ha valami nem a rendeltetésszerűen csinálja a dolgát, akkor valami, akkor... igen, Irén, valóban ezt a hasonlatot szoktam használni, de csak azért, mert az emberek szeretnek hozzá viszonyulni, talán hozzá viszonyulni. Jobban, mint egy Rolex órának a szerkezetéhez. Szóval a lényeg, hogy mindenkinek megvan a dolga, és hogyha valaki nem végzi a dolgát helyesen, akkor a dolog akadozik. Akkor a szerkezet működése, a teremtés működése valahogy akadozik. Ez az egyik gondolat. A másik gondolat, hogyha a teremtés művére, az isteni tervre úgy tekintünk, mint egy óriási nagy puzzle-re, mint egy óriási nagy kirakósra, aminek több tízmillió, több milliárd darabja van, ott mindannyian egy pici darabok vagyunk ebben a puzzle-ben. Most az, hogy mi a feladatunk, az, hogy mi a puzzle-nek a lényeg, az, hogy milyen képet mutat a puzzle, ezt mi nem látjuk, mert mi vagyunk a szereplői ennek. Mi nem látjuk, ahogy tetszik, a fától az erdőt, majd, hogyha eljön a megváltó, ha eljön a mesiás, és mindannyian rátekinthetünk egy ilyen madártávlatból az isteni műre, akkor rá fogunk jönni, mi az egésznek a lényege. De amíg benne vagyunk, addig nem feltétlenül látjuk. És hogy jön ez a születésnaphoz? Ugye mivel, hogy mindannyiunknak szerepe van, és mindannyiunknak feladata van a teremtés művében, ezért mindannyiunkra szükség van. Volt egy híres haszid mester, a Breslovi dinasztia alapítója, első és utolsó rebéje egyébként, az első Breslovi rebe, akit úgy hívták, hogy Nachman ben Feiga, ő azt tanította, hogy az ember születésnapja az a nap, amikor a teremtő is, amikor az Isten úgy döntött, hogy a világ nem tud az adott ember nélkül létezni. Szóval amikor te megszülettél, az a nap, amikor Isten azt mondta, hogy mostantól rád van szükség. 70, 80, 90, 120 évig, bármeddig is, de itt van egy feladat a teremtésben, amit csak te tudsz elvégezni, csak ez az adott ember tud elvégezni. Amikor az embernek, ha az ember nem végzi el a feladatát, akkor ez egy, hogy mondják, ez egy wasted opportunity, egy elvesztegetett lehetőség. Egy elvesztegetett lehetőség. Akkor fog a teremtő valaki mást oda küldeni, aki szintén erre a feladatra lesz predesztinálva. Senki nem tudja azt a feladatot úgy és olyan minőségben elvégezni a világon, mint ahogy én tudom, vagy mint ahogy te tudod, vagy mint ahogy az egyes emberek tudják. Mindenkinek megvan egy speciális lehetőség arra, hogy elvégezze az adott feladatát. Hogy mi ez a feladat, erre magunknak kell rájönnünk, hogy mi ez a feladat erre a zsidó tudományok, a Tóra ad iránymutatást, hogy mi ez a feladat, de azt mindenkinek magának kell meghatározni, és érezni azt, hogy hol van a helye, hogy hol tud tenni a világban. Most azt, hogy mi legyen ez, vagy mi a helyes irány, ez a Tóra ad nekünk iránymutatást. Ez a Tóra ad nekünk iránymutatást. De az ember születésnapja az a nap, amikor kiderült, hogy én ezen a világon fontos vagyok. Én erre a világra kelek. Mert hogyha nem lenne szükség rám, akkor Isten nem teremtett volna ebben a világban. Minek kellek én, hogyha nincsen rám szükség, ugye? Tehát nyilvánvalóan azért születtem meg azon az adott ponton, azon az adott napon, mert onnantól kezdve szükség van rá. Úgyhogy ez egy fantasztikus lehetőség, és egy fantasztikus felelősség is egyben. Egyrésztről az embernek a születésnap, és akkor itt visszakonyolodok arra, hogy miért tulajdonít a haszid filozófia különös jelentőséget a születésnapnak, és most nem arról beszélek, hogy torta, meg gyertyafújás, az mind tök jó, és persze mehet, és szuper, de egy alapvetően a születésnapnak nem ez a lényege. Alapvetően a születésnapnak az a lényege, mint minden, hasonlóan, mint az új évhez, hasonlóan a ugye a zsidó újévi ünnepléshez, ami nem szilveszteri mulatság, nem tudom, petárdákkal is, hanem ott vagyunk a zsinagógában, állunk Isten szín előtt, és számot adunk a tevékenységünkről, számot adunk arról, hogy mit tettünk ebben az évben, és ennél még fontosabb, egyrészt, hogy áttekintsük, ugye, hogy mit tettünk az elmúlt évben, és ennél még fontosabb az, hogy elhatározásokat tegyünk a következő évre vonatkozóan. Mi az, amit jobban fogunk csinálni, mi az, amit másként fogunk csinálni, mi az, amiben majd jobban igyekszünk. Egy születésnap mindig erre jó az ember, egy kicsit átgondolja, az elmúlt évet, hogy mi az, amit a tervei közül sikerült megvalósítani, mit vár tőle a teremtő, és mi az, amit ebből meg tudott valósítani, és ami talán ennél még fontosabb a számvetésnél, az az, hogy az embert adjon, tegyen valamiféle vállalást arra vonatkozólag, hogy a következő évnek milyen célt ad. Mi az a cél? És ez nem kell valami óriási nagy cél legyen, ezek mindig pici-pici apró lépések előre. Miért nem jó, hogyha az ember túl nagy, ugye az ember túl magas célokat tesz, akkor az nem tud, akkor az nem hat kellően motiválóan. Erre egy példát is mond a Talmud egyébként. A Talmud felteszi azt a kérdést Sanhedrin traktátusban, hogy miért nem volt Saul megfelelő király arra, hogy Saultól származzon a királyság dinasztiája, az ókor Izraelről beszélünk, hogy Saul volt az első király, és Saultól viszonylag hamar el lett véve a királyság, ő volt az zsidó név első királya, cirka 400 évvel az egyiptomi kivonulás után, és pár év királyság után, vagy pár év a trónra kerülés után pár évvel Isten elvette Saultól a királyságot, ugye egy Sámuel könyvben olvasható incidens miatt, ugye az Amalékita népet nem hajtotta végre a teremtő parancsát teljes mértékben, és ezért Isten elvette a királyságot Saultól, és odaadta Dávidnak. És nem csak, hogy odaadta Dávidnak, hanem aztán később Dávidtól fog származni a királyi dinasztia, örökkön örökké. Dávid Melech Israel, Hájve Kájam Dávid, Izrael örök királya. A messiás is Dávid leszármazottja, ugye? Tehát Dávidhoz kerül a zsidó monarchia az idők végezeteig. És a Talmud felteszi a kérdést, hogy Saul, a Talmudban egyébként nagyon érdekes, azok a egyes szereplők a Bibliában, akik nagyon pozitív fényben tűnnek fel, esetleg a Bibliában, ott a Talmud egy kicsit árnyalja a képet, a Talmud bölcsei egy kicsit kiszínezik a karaktert, és egy kis rávilágítanak az adott fickónak a negatívumára, vagy nőnek a negatívumára, és más esetben meg valaki, aki a Bibliában nagyon negatívan jön, ott a Talmudban sokszor találunk olyan ilyen tulajdonságot, amitől végül is, ami szintén árnyalja az adott karakter jellemét, de akár pozitív irányba. No mindegy is, a lényeg, hogy Saul, aki a Bibliában nem tűnik egy ilyen nagyon szuper pozitív figurának, a Talmud szuperlatívuszokban beszél Saulról. Fantasztikusan szép ember volt, erős volt, magas volt, hosszú nyaka volt Saulnak, mondja a Talmud, nagyon ilyen peckes, hosszú nyaka volt, a terhes asszonyok jártak nézni Sault a terhességük alatt, hogy azt kívánva, vagy azt remélve, hogy ha a szemük ilyen szép férfit lát, akkor majd a gyerekük is ilyen szép lesz, szóval ilyen elképesztő dolgokat, és hát Saul egy cadik volt, egy igaz ember, és egy tudós volt, szóval, sőt, tehát azt mondja a Talmud, hogy Saul a trónra lépése előtt, olyan, amikor a trónra lépett, olyan bűntelen volt, mint egy újszülött gyerek. Szóval soha életében nem követelte semmi bűnt, ez szinte felfogadatlan. Ugye a Bibliában azt hiszem talán négy, ha jól emlékszem, a Talmud négy olyan emberről beszél összesen a zsidó történelemből, aki büntelenül halt meg. Az egyik Saul volt, a másik, ha jól emlékszem, Benjamin, ugye Jákobnak a legkisebb fia, a harmadik az Jisáj volt, Dávidnak az apja, és a negyedikre nem emlékszem, ezt holnapra meg kell nézzem. Mindegy is, de Saul egy fantasztikus ember volt. Na és a lényeg, hogy azt mondja a Talmud, hogy akkor, vagy megkérdezi, akkor miért, ha Saul egy ilyen fantasztikus figura volt, akkor miért nem tőle származik az egy zsidó királyság, a zsidó monarchia? És azt mondja a Talmud, hogy Eiman Echim Manéglbe Israel, Eilo, Sies, Kupasel, Sracimbe, Sihlam, olyan, csak olyan embereknek adjuk a vezetést, egy igazi zsidó vezető, az egy olyan ember, akinek vannak kupaszel sracimbe sihnam, olyan magyarul azt mondanánk, szó szerint azt jelenti, hogy férgekkel teli edény van a vállán, de ez, mondjuk, vagy a hátán, mondjuk ez magyarul azt mondanánk, hogy olyan embernek adjuk csak a vezetést, akinek vannak csontvázak a szekrényében. Egy zsidó vezető az nem lehet kompromitálhatatlan vezető, az nem lehet egy olyan ember, aki tökéletes. Ugye, és akkor itt kanyarodok vissza erre a gondolatra, nem olyan célokat kell az ember elé állítani, ugye miért nem lehet egy zsidó vezető tökéletes, büntelen. Miért volt Saul túl jó ahhoz, hogy király, hogy örök király legyen? Azért, mert hogyha valaki olyan tökéletes, az nem kellően motiváló az emberek számára. Valaki túl tökéletes, az akkor engem már nem motivál, ugye? Ha ránézek mit tudom én, elkezdek úszni mondjuk, jó? Vagy elkezdek valamilyen sportot, csak kosárlabdázni. És akkor utána rögtön azt mondom, hogy én olyan akarok lenni, mint nem tudom, Magic Johnson, nem értek a kosárlabdához, nem tudom, vagy mint a focizni elkezdek, olyan akarok lenni, mint Ronaldo. Ez nem egy motiváló cél, mert Ronaldo, ő a világ legjobb focistája. Olyannak lenni, mint Ronaldo, szinte lehetetlen. Ha ilyen akarok lenni, mint Ronaldo, az engem valószínűleg nem motivál. Az motivál, hogyha egy számmal nagyobb kabátot célzok meg. Egy picit, ha olyan magasra teszem a lécet, amit még át tudok ugrani. Megerőltetéssel természetesen. És aztán majd, amikor az megtörténik, akkor majd megint tegyek oda egy következő célt. És ezt kell tenni az embernek a születésnapján. Reális célt kell maga elé tennie, tegyen maga elé egy olyan reális célt, amit el is tud érni. Persze megfeszített munkával, nem nagyon könnyedén, megfeszített munkával és konzekvens odafigyeléssel, de el is tudom érni, és hogyha ez megvan, akkor majd a következő alkalommal, akkor lehet egy következő célt tenni, megint egy reális cél. Egy elérhetetlen célt támasztani az ember számára, az nem, hogy nem motiválja, hanem viszont demotiválja, vagy visszafelé veti majd az ember. Úgyhogy mit kell tenni az embernek a születésnapján? Az ember születésnapján vegyen számot az elmúlt év cselekedeteiről, és próbáljon reális célokat maga elé támasztani, amelyeket majd a következő évben el fog érni. Oké, akkor ennyit a születésnapról, illetve a Lubavitch Rebbének a születésnapjáról, aminek pont most pár perc lett vége. Ugye most volt vasárnap, Jud Alef Nisan hónap 11-e. Jó magam egyszer a nejemmel voltunk a Lubavitch Rebbe sírjánál, pont Jud Alef Nisankor a Rebbe születésnapján. Egészen felemelő élmény egyébként, egy egészen felemelő élmény. Oké. Kaptam még egy pár kérdést. Akkor ezeket gyorsan megválaszoljuk. Mi a pajesz megtartásának a célja, illetve mi a szakál megtartásának a célja? Oké, akkor beszéltünk arról a múltkori alkalommal, hogy miként tórai tilalom van arra vonatkozólag, hogy az ember hogy mondják, lepusztítsa a szakálát, vagy lepusztítsa a pajeszát, tehát pengével nem szabad borotválkozni, hanem villanyborotvával szabad, vagy szakálvágóval szabad. Minél kevésbé sima a borotválkozás, annál jobb. Most általában van a zsidó vallásgyakorlásban, vagy a zsidó rituáléban egy olyan gondolat, amit úgy hívnak, hogy hidur micva. Hidur micva az azt jelenti, hogy egy parancsolatot még szebbé tenni. Ha van valami a Tórában, ami tiltott, vagy van valami a Tórában, ami elő van írva, tehát van egy parancsolat, ami elő van írva, akkor mi abból igyekszünk valamilyen büszkeséget, valamilyen dicsőséget csinálni. Hogyha azt mondja a Tóra, hogy mit tudom én, az embernek, mi volna egy jó példa, mondjuk szukottkor, vagy mondjuk a most következő Pészákkor az embernek kell innia négy pohár bort a széderesteről, majd mindjárt fogunk beszélni, akkor az ember igyekezzen négy jó minőségű bort inni. Tehát, hogy próbáljuk ezeket a parancsolatokat minél szebbé tenni. Ezt úgy hívják, ezt a koncepciót a zsidóságban, vagy a judaizmusban, hogy hidur micvá, a micvák szebbé tétele. Most ugyanez, ha a Tóra megtiltja, hogy az ember levágja a hajának a szélét, ahol a haj és a szakál találkozik, akkor egy hidur micvá, a micvának a szép, a parancsolatnak a szebbé tétele az, hogy az ember nemhogy nem vágja, hanem még meg is növeszti. Nem, hogy nem vágjuk, nem, hogy nem pusztítjuk, hanem még meg is növesztjük. Ezért van az, hogy sok zsidó hosszú pajesz növeszt magának. Kifejezetten a pajesz kérdésében a Lubavicsi álláspont, a Chabad álláspont az az, és ez az első, vagy pardon, korábban a 16. századi kabbalista rabbinak, a Yitzhak Luria rabbinak, az Arizalnak a szokása volt, hogy nem növeszt hosszú pajeszt, valamilyen kabbalisztikusokból. Oké, ezért a Lubavitchi haszidok nem szoktak hosszú pajeszt növeszteni, de egyébként sok haszidnál lehet látni, sok haszid, és nem csak haszidnál, jemeni zsidók és egyebek hosszú pajeszt növesztenek. Ez egy hidur micva szebbé tétele. Kedves Laci írja, állítólag régen élesre fent fakést is használtak. Igen, fakéssel lehet több borot vághozni. Fémből készült késsel nem lehet borot vághozni. A múlt században, pardon, inkább a 19. században, és még egyébként ilyeneket, már akkor is ismerték ezeket a szakál, hogy mondják, ilyen borotválkozási porokat. Ilyen, olyan, mint olyan, mint ezek az epiláló krémek, amik ilyen kémiai úton pusztítják a szakállat, és akkor fölviszi az ember az arcára, mondjuk olyan, mint a víz szörtelenítő, amivel a nők a lábukat szokták szörteleníteni, mondjuk fölviszel ilyen víz szörtelenítőt az arcadra, és egy fa spatulával, vagy egy műanyag ilyen fa spatulával le lehet vágni a szakállat, ezt nem tiltja a Tóra, ezt így szabad csinálni, sőt, a korai rabik, hogyha látsz például 19. században szépen borotvált rabbit, akkor az minden bizonnyal ilyen módon vágta a szakállat, mert ollóval ezt nem lehet elérni. Tehát mondtam, hogy a pajesz megtartására, ott a kabalista hagyomány az, hogy nem tartunk hosszú pajeszt, pusztítani persze nem szabad, szóval nem szabad túl rövidre vágni. A minimum mértékegysége az egyébként az a hossz, aminél a szőrszálat még félbe lehet hajtani. Ez egyébként, ha jól tudom, 3 mm. Tehát 3 mm-esnél rövidebbre ne nagyon vágjuk a hajunkat, ha nem muszáj. A szakáll megtartásának viszont az szintén egy hidur micva kérdés, tehát hogyha azt mondja a Tóra, hogy tilos az embernek lenyírbálnia teljesen a szakállát, már mint borotvával, akkor sok zsidó azt mondja, hogy akkor ja, hogyha tilos, akkor dafke nem fogjuk levágni, hanem még szép hosszú szakállat is neveztünk, ezért mi, akik nem vágjuk a szakállunkat, igen, sok vannak emberek, akik nem vágják a szakállunkat. Ó, köszönöm szépen, Laci, egy pohárból mennyisége 0,68 deciliter, de ezt pont azt mondtam. Azt mondtam, hogy a revit mértékegysége az 0,68 liter, vagy 0,68 deciliter, az mondjuk azt lehet mondani, hogy körül majdnem egy deci, ezt mondtam azt hiszem két, vagy talán múlt előadáson, múlt csütörtökön, ha jól emlékszem, de lehet, hogy azt megelőző alkalommal, egyébként ezzel kapcsolatban is persze ugye ahány rabbi annyi vélemény, de mondjuk azt lehet mondani, hogy a durván egy decivel az ember jól van. Tehát, hogyha megiszik négyszer egy deci bort a széder este, akkor ő teljesítette a kötelezettségét. Nálad volt némi igazítás, mint látom. Nem, nálam nincs igazítás, egyszerűen csak annyira göndör a szakállam, hogy bepöndörödik. Úgyhogy most nem akarom itt nektek ki egyenesíteni, de mázlin van, mert nem néz ki nagyon hosszú, hanem egészen ilyen kicsi ilyen csigákba göndörödik. Oké, mindjárt megnézzük meg a többi kérdést, csak akkor hagyj fejezem be a szakáll gondolatát. Tehát egyrészt, hogy hidur micva hagyni a szakállat, hogy szép hosszúra nőjön. Másrésztről, szintén az már említett Arizala, hogy a kabbalisztikus, híres kabbalisztikus rabbi a középkorból, vagy kabbala nagy mestere, az Arizala, ő azt mondta, hogy a szakál, szőr, az cinor, shel brachá, az egy csatorna, amelyen keresztül a teremtő áldást tud adni nekünk. Szóval amelyen keresztül a teremtő áldást ad. Itt nyitok egy érdekes zárójelet. Ugye van egy olyan koncepció, a Talmud beszél arról, hogy klisel brachá, ami egy edény, egy eszköz, azon keresztül, amin keresztül a teremtő az áldást akarja adni. Ugye, hogyha például a teremtő úgy határoz az égben, hogy neked nagyon sok pénzed kell, hogy legyen, de te otthon ülsz, és nem dolgozol, és nem csinálsz semmit, hanem egész nap a hasadat vakarod a kanapén, akkor Isten hiába rendelte el, hogy kedves Tamás, küld már léci ide be a kérdést, és akkor látom, nem kell megszakítani az adást. Akkor hiába rendelte el Isten, hogy te gazdag legyél, de hát ha nem teszel érte semmit, mint a viccben volt, ugye, hogy az ember imádkozik, hogy hagy nyerjen a lottón, nem tudom, ötöst a lottón, és akkor egyszer csak Isten szól, hogy jó, de most már legalább vegyél egy lottószelvényt. Ez egy nagyon is reális megközelítés. Ugyanis, ha Isten beleegyezik, hogy oké, te nyerj, jó, akkor meg fogod nyerni az ötöst a lotton. De ha nem veszel lottószelvényt, akkor nem fogod tudni megnyerni az ötöst. Szóval mindig kell egy eszköz, egy edény, amin keresztül Isten az áldást tudja adni. Ezért azt tanítja a haszid filozófia, hogy a szakál, a nem vágott szakál, az egy cinor shel brachá, az egy olyan csatorna, amelyen keresztül az Isten, a teremtő tud adni áldást. Oké, valaki akarta kérdezni? zsidó misztika szerint mi szükséges Pészakon macesz fogyasztunk, tovább borfogyasztás mennyiség szempontjából 86-osában olyan lehetősége. Ó, köszönöm szépen, kedves Attila. Nem a zsidó misztika szerint kötelező macesz fogyasztanunk Pészakkor, hanem a Tóra szerint. Tehát ez az egyik a 613 parancsolatnak, hogy Pészakkor macesz teszünk, és a 86-os számnak az a jelentőséget, kedves Laci már meg is írta, hogy a 4 pohár bort szoktunk, vagy kell inni a szédereste folyamán, ennek megvan a Hagadában, megvan a határozott rendje, hogy mikor isszuk a 4 pohár bort. Az első pohár bort a kidusnál isszuk, ugye rögtön az étkezés elején, a második pohár bort azt isszuk az étkezés, mármint a szédereste elején, azt a második pohár bort azt isszuk, még mielőtt elkezdünk enni, mielőtt a macesz tesszük, utána pedig a második kettőt pedig majd az étkezés után fogjuk inni, de a lényeg, hogy összesen 4 pohár bort iszunk, és ennek a minimum mértékegység, hogy mennyit kell inni egy alkalommal, mennyi bor kell legyen a pohárban, ez minimum 0,86 deci, azaz hát majdnem egy deciliter, tehát azt lehet mondani, hogy ha 4x 1 deci bort megiszik az ember széderest, akkor ezzel teljesítette a kötelességét. Nézem, hogy volt-e még itten kérdés. Különböző haszid viseletek, mi miért fontos, hű, de jó hosszú téma. Erről írtam egyébként egyet az egységben. Írtam egyet az egységben, aztán kitettem a blogomra is. A strámliról, a kaftánról, a spodekról, a Langer Sachsen, a hosszú zokniról, és így tovább. Ki fogom posztolni majd mindjárt ide, kedves Tamás, jó? Szilágyi Tamás, ki fogom posztolni azt a blogbejegyzést, amit írtam erről, mármint a blogbejegyzést, amiben forwardoltam azt, amit az Egység című havilapban írtam erről a mantászid viseletekről. Templom építéshez felhasznált köveket sem lehetett fémszerszám, ugyanis az emberi arcos sem érhetett fém, kedves Laci, ez így van. A szentély építéséhez nem lehetett fémeszközöket használni, mármint a kővágáshoz, ugye erről is írtam egyszer egy blogbejegyzést, hogy még talán az egyik első bejegyzésem tavalyról, a Samir nevű állatról, egy ilyen különleges állat, különleges misztikus állat. Na, ez egy érdekes dolog volt. A Biblia, illetve aztán később a Talmud beszél egy különleges állatról, amit úgy hívtak, hogy Samir. Ez egy minden bizonnyal valamilyen csigafajta volt, vagy valami hasonló, egy ilyen csigafajta, amivel a szentély köveit vágták, amikor a salamoni szentélyt építették, mert ugyanis a Tóra tiltja, hogy fém eszközzel vágjuk a köveket, már pedig fa eszközzel nem nagyon megy, és akkor volt egy ilyen különleges állat, ez a Samir, ami hát többféle vélemény van, majd érdemes elolvasni ezt a blogbejegyzést, valami lézer fényt bocsájtott ki a szemével, és azzal vágta a köveket, vagy valami hasonló, mindegy, egy csomó érdekesség van erről a Samir nevű állatról. És azért írtam ezt a blogbejegyzést tavaly, mert kijött egy hír az interneten, hogy állítólag találtak valami férget, valami ilyen csigaszerű férget, ami követ eszik. És akkor ennek apropóján írtam, hogy milyen érdekes, milyen sokan kétségbe vonják a Samir, hogy egyszer volt valaha egy ilyen csodálatos állat, hogy Samir. Lehet, hogy nem is olyan föltől elrugaszkodott egy ilyen gondolat, hogy tényleg volt, mert hiszen ma is van egy ilyen valamilyen egy ilyen féregfajta, valamilyen ízeltlábú, ami, vagy nem is vállábú, mert nincs is lába, hanem valami gerinctelen izé, és akkor az követ eszik. Szóval lehet, hogy a Samir is valami hasonló állat volt. De érdemes majd elolvasni ezt a blogbejegyzést, mert a Samirról egy csomó érdekes sztori van, hogy hogyan sikerült a Samirt egyáltalán Salamonnak megtalálni, segített neki egy gonosz démon segített neki megtalálni, és el kellett lopni egy madártól, ami őrizte ezt, és aztán hogyan tárolták ezt az állatot, hogy az ő képességeivel ne végezzen szörnyű pusztítás, akkor be kellett tenni mindig egy ilyen különleges dobozba, amiben azt hiszem gyapjú volt, vagy valami ilyesmi. Na, majd kiteszem mindenképpen, tök érdekes ez a történet. Okay. Na, és akkor most nézzünk még két érdekes témát, lehet, hogy már nem fogunk tudni beszélni sokat a széderestéről, de azért nézzünk még két kérdéseket. Az egyik a Netflixnek az Unorthodox című sorozata, amiről rengeteg levelet kaptam, mert hogy csütörtökön vagy pénteken? Pénteken írtam egy kritikát, vagy egy véleménycikket a Netflixnek erről az új sorozatáról, amit aztán az Index is kitett a címoldalra pénteken, vagy lehet, hogy szombaton, azt nem tudom. Oké. Okay. Na hát, az a vélemény erről az Unorthodox. Ez tök jó a sorozat. Nekem tetszett, élvezettel néztem. Kicsit szomorú, nem akarom lelőni a poén, de kicsit szomorú lettem a végére, mert úgy tűnt nekem, hogy senki nem nyert a végén, mindenki boldogtalanul ment haza. Úgyhogy ez nem volt eléggé hollywoodi, de ez egy igaz történet. Ami viszont nem tetszett a sorozatban, pontosabban nem is az, hogy nem tetszett. Azt gondolom, hogy ugye ez egy sorozat, ami egy Brooklyn Williamsburg negyedében felnőtt fiatal lánynak a történetét mutatja be, azok számára, akik nem látták, mindenkinek ajánlom egyébként, nézzétek meg. Szóval egy négy részes összesen, úgyhogy ki lehet bírni. Brooklyn Williamsburg negyedében ultraortodox, szatmári haszidok környék, vagy között felnőtt lány történetét mutatja be, aki 19 évesen kiházasítanak, de előtte még kiderül róla, vagy közben, időközben kiderül róla, hogy az apja alkoholista volt, az anyja pedig kisvártatva a születése után elhagyta az apját, azért, mert az alkoholista volt, és olyan, úgy nem csak elhagyta az anyját, hanem elmenekült Berlinbe, ahol egy leszbikus kapcsolatban él azóta is, tehát teljesen kiugrott, a nagyszülők nevelték a gyereket, az anyját eltiltották a gyerektől, és így tovább. Szóval nem, tulajdonképpen a lényeg az az, hogy egy olyan ember szemszögéből mutatja be ezt a Williamsburgi közösséget, egyáltalán az ultraortodox zsidó közösségét, és ez mindegy, hogy Williamsburgben van, vagy Bnei Brakban, Izraelben, vagy Meásárimben, Jeruzsálemben. Szóval egy olyan embernek a szemszögéből mutatja be ezt a közeget, aki sértődött, vagy sértett, egy sértett ember. Ez nem egy reális bemutatás a közösségnek. Azért éreztem magam megszólítva, mert én 10 évet éltem. Hát ha nem is Williamsburgben, de Borough Parkban, vagy Flatbushban és Borough Parkban, ami nagyon hasonló Williamsburghöz, egy kicsit ugyan liberálisabb, de nagyon sok időt töltöttem Williamsburgben. Nagyon sok szombaton voltam Williamsburgben, nagyon sok ünnepen voltam Williamsburgben. Szatmári haszidoknál a mai napig is jó barátaim, mai napig is tartom velük a kapcsolatot, ha nem is heti, de mondjuk havi szinten beszélek velük telefonon. Fantasztikus emberek. Nem igaz, hogy teljesen kockafejűek, nem igaz, hogy szemellenzősök, nem igaz, hogy az ultraortodox gyerekek döntő többsége nem tud semmit a szexualitásról, egészen a nász éjszakáig. Szóval ezek egyszerűen így ebben a formában nem igazak. Lehet, hogy igazak voltak a 18. vagy 19. században, 21. században biztos nem, és Amerikában meg pláne nem. Tehát képzeljétek el, hogy ha valaki Williamsburgben lakik, és Manhattanbe jár dolgozni, az ne lásson fürdőruha reklámot egy óriás plakáton, ez szinte kizárt, még akkor is, ha nincs televízió lakásában. No way, ilyen nincsen. Az, hogy ennek a sorozatnak nem az volt a célja, hogy bemutassa, hogy milyen az ultraortodox zsidók világa. Ez igaz. Ugyanakkor az, hogy egy ilyen ember, egy ilyen történeten keresztül kellett ezt az emberek megismerjék, hát nem is tudom. Sokkal inkább ajánlom, a Netflixen van egy, sokan kérdezték, hogy mit tudok ehhez. Ja igen, mert ezzel kapcsolatban akkor lehetem erről beszélni. Kérdezték, hogy mit tudok ajánlani még ilyen sorozatot, ami hasonlóan izgalmas. Nézzétek meg a Stissel című sorozatot. Stisselt, azt mindenkinek ajánlom, ez egy izraeli sorozat, döntően héberül és jidisül van, tehát ide is fog kelleni valószínűleg legtöbbeknek a felirat. Stisselnek 2 évada van, 2x12 rész, azt hiszem most készül a harmadik, szuper cuki, az is egy kicsit, hogy mondjam, az se teljesen reális, de az legalább egy kicsit jobb indulatúan közelíti meg a kérdést. Most én a kritikámban, vagy a véleménycikkemben az unortodoxal kapcsolatban azt próbáltam átadni, hogy amit mondtam az előbb, sértett ember szemszögéből nézve a dolog nem objektív. Kettő, nagyon nem mindegy, hogy milyen szóval nagyon nem mindegy, hogy milyen a hozzáállás a sorozathoz, vagy ez az egész közösséghez. És én azt gondolom, hogy hogy én értem azt, hogy az számít hírértékűnek, hogy abból ki lehet sorozatot készíteni, ami rendhagyó, hiszen azt bemutatni, hogy egyébként sok százezer ember rendkívül boldogan él ultraortodox közösségben, ebből nem lehet filmet csinálni, mert ez a kutyát nem fogja érdekelni. Abból lehet filmet csinálni, de gondoljatok bele, az összes ilyen film, ami bemutatja a zsidókat, az mindegyik valamilyen... van valami buké a dolognak. Emlékeztek a Idegen közöttünk című filmre a 90-es évek elejéről, a Melanie Griffith játszott benne, azt hiszem, ami szintén egy Williamsburgban egy gyilkosságot nyomozó fiatal rendőrnő, aki ott a Williamsburgi haszid zsidó körébe kezdett beépülni, és akkor megismeri ezt az egész világot, akkor beleszeret egy ultraortodox zsidóba, és az ultraortodox zsidó viszont szereti őt, és akkor az egész kálvária, amin keresztül mennek, ez a filmnek az alapja. Meg aztán, hogyha megnézed a Hegedűs a háztetőnt, akkor is abban is az van, hogy az egyik lány beleszeret egy orosz parasztlegénybe. Szóval annak abból lehet filmet csinálni, ami botrányos, ugye? Ha valaki kikeresztelkedik, vagy valakit megölnek, vagy az nyilván az a hírérték. Szóval ilyen tekintetben viszont semmilyen csodálkozni való nincsen. Kedves Szilágyi Tamás, mi az a mikve? Rituális fürdő. Rituális fürdőt jelent a mikve. Oké, akkor még egy utolsó téma érkezett kérdésekkel, az pedig az, hogy beszéltem múltkor, vagy múlt alkalommal arról, hogy az elhunytak után mondott kádis imát miért nem lehet mondani akkor, hogyha ugye egy olyan imáról van szó, amit csak 10 felnőtt zsidó férfi jelenlétében lehet mondani, miért nem lehet ezt az imát mondani akkor, hogyha ez a 10 felnőtt férfi 10 különböző helyen van, és egy ilyen Zoom meetingen van, egy Google meetingen csatlakoznak össze. Én azt gondolom, ugye, hogy és érkezett egy kérdés, hogy hát de az embernek megnyugvást jelent, hogy az elhunytja után tud mondani kádist, akkor ezt miért nem lehet engedélyezni? Egy érdemes ilyenkor egy lépést visszamenni, és megérteni azt, hogy miért mondunk kádist. Az egész koncepció a kádis mondással kapcsolatosan azon alapszik, hogy abban hiszünk, hogy ha amikor az adott szerettünk meghal, vagy egy ember meghal, mi a színdarabra gondolom? Aranyos, köszönöm. Én láttam egyébként azt a színdarabot a Katona József Színházban. Megint, ez is egy izraeli szerző szerezte, egy botrányról szól, nem emlékszem róla, csalódott voltam, az biztos, hogy csalódott voltam. Miközben járok mikvébe rendszeresen, ugye olyan családi életet élünk, hogy a mikve nálunk azért rendszeres havi elfoglaltság, azt kell mondjam, hogy teljesen jól működik a dolog. De hol tartottam? Ja igen, miért mondunk hát is? Egy adott ember meghal, abban hiszünk, hogy a lélek, mikor a testből kiszáll, akkor visszaigyekszik a lelkek országába. Abba a másik párhuzamos dimenzióba, amelyikben a lelkek vannak, amelyiket itt a fizikai világon nem érzünk. És azt szeretnénk, hogyha a lélek komfortosan érezni magát, mikor visszatér a lelkek világába. Hiszen amikor lejött erre a földre, mikor az ember megszületett, akkor tiszta volt. Itt a földön esetleg bepiszkolódhatott a mindenféle földi bűnökkel, ami miatt, amikor visszatér a lelkek országába, akkor esetleg valamiféle szégyenérzetet érez, hiszen be van piszkolódva. És azt szeretnénk, hogyha ne érezné ezt a szégyenérzetet, de mivel, hogy ő már nem tud, ugye egy halott ember nem tud parancsolatokat végrehajtani, nem tud micvákat teljesíteni ezen a földön, hiszen eltávozott erről a földről, ezért mi az ő érdemében segítünk neki, hogy micvákat teljesítsen. Pontosabban, ha úgy tetszik, krediteket gyűjtünk, amivel mi ezen a világon segítjük az ő lelkét, az elhunyt lelkét, hogy megtisztuljon, vagy hogy nem is tudom, kedvezőbb fényben tűnjön fel. Oké, minden segítjük. Az egyik dolog, ami számos ilyen dologgal tudjuk segíteni, számos ilyen dolgot tudunk az ő érdemében megcselekedni ahhoz, hogy az neki előnyös legyen. Az egyik ilyen a kádis mondás, de nem az egyetlen ilyen a kádis mondás, és még csak nem is a legfontosabb a kádis mondás. Adományozni például. Az ember adományoz, jó cselekedeteket tesz az elhunyt lelki üdvének érdekében, az legalább olyan fontos, ha nem fontosabb. Tehát én értem, hogy mindenki nagyon szeret kádist mondani az elhunyt érde, annál talán lehet, hogy fontosabb, hogy esetleg adományozzunk, vagy esetleg jótékonykodjunk az elhunyt lelki üdvéért. Lehet zsoltárokat is mondani az elhunyt lelki üdvéért, lehet misnát, vagy talmudot tanulni, vagy tórát tanulni az elhunyt lelki üdvéért, és ahhoz nem kell 10 felnőtt férfi. Szóval nem kell a könnyítéseket keresni csak azért, hogy nekem kényelmesebb legyen, mert én kádist szeretnék mondani, mert akkor már az egészben az én szó húzandó alá, azaz az egész az én központú, az egész az egocentrikus, az egész az csak rólam szól, nem a halottról szól, és pláne nem a jóistenről szól. Azért, mert én szeretnék az én lelkem megnyugtatása érdekében kádist mondani a halottam után. De ugyanaz a tóra, ugyanaz a jidiskájt, ugyanaz a zsidóság, ami megparancsolja, hogy az ember az halott lelki üdvéért mondjon kádist, ugyanaz mondja, hogy nem szabad kádist mondani, amikor nincsen minnyen. Tehát az a tóra, amiből tudom, hogy létezik ez a koncepció, hogy kádist mondok a halott lelki üdvéért, ugyanaz a tóra mondja, hogy nem lehet kádist mondani lelki üdvéért a halottnak, hogyha nincsen 10 felnőtt férfi. Tehát nem lehet szemezgetni, hogy nekem ez tetszik, akkor ezt elhiszem, akkor ezt úgy követtem, mert ez nekem úgy tetszik, de az a másik, az nem annyira kényelmes, az nem tetszik, azt nem szeretném. 100 000 másik módja van annak, hogy az ember az elhunyt szerette után, vagy szerette érdekében érdemeket hajtson végre ezen a világon. Lehet jótékonykodni, még egyszer, lehet tórát tanulni, lehet zsoltárokat mondani, lehet imádkozni, ezek pontosan ugyanolyan kielégítők. Ja, nem ez van kedvem? Hát, akkor a dolog, ha viszont belegondolunk, ha a dolog az rólam szól, ha az a dolog egy önös, egy egoista hozzáállás, akkor lehet, hogy nem érdemes ilyen isteni dolgokkal játszani, amikor tulajdonképpen nincs másról szó, mint az én egomról. Hú, valaki kérdezte, Tamás kérdezi, hú, te nagyon aktív vagy ma, Tamás, hogy hányszor jön vissza a földre a zsidó lélek, és hogy teremtődik még új lélek. Mind a kettő érdekes kérdés, na ma nem fogunk beszélgetni Szédelestéről, azt hiszem. Mind a kettő érdekes kérdés. Az, hogy teremtődik-e új lélek, az igen, a judaizmus hisz a lélekvándorlásban, hiszünk abban, hogy egy lélek képes arra, hogy nem mindenki feltétlenül hisz benne, ha nem hisz valaki benne, az is belefér. De alapvetően a judaizmusban létezik lélekvándorlás, úgyhogy hogy Gilgul Hanesemot, vagy Gilgul Nesemot. Lélekvándorlás, egy lélek visszatérhet erre a fizikai világra számos okból, például, ha nem sikerült végrehajtani azt a küldetést, amiért először a világra jött, akkor visszajöhet más, egy más testben, akár embertestében, sőt, akár állattestében is, vagy élettelen tárgy növénytestében is. Oké, az, hogy végrehajtsa a küldetését. Az, hogy hányszor? Ahányszor kell, hogy végrehajtsa a küldetését. Több olyan rabbi van, most nem tudok hirtelen konkrét példát mondani, aki írta a saját életrajzában, hogy úgy gondolja, hogy XY-nak a reinkarnációja. Szóval létezik ilyen dolog. Marian kérdezi, mi a helyzet Illéssel, ha már mintha nem a zenekarra gondolsz, hanem a profétára, Éliás profétára, akkor Eliáú profét az egyik olyan a zsidó hagyományban, az egyik olyan hőse a zsidó hagyománynak a Bibliában, aki nem halt meg. Vannak még ilyen emberek, aki nem halt fizikai halált, hanem ha úgy tetszik, élve került a mennybe, ami mit jelent, hogy a teste valamilyen módon nem megtalálható a földön, hiszen a lélek az él, a lélek nem tud meghalni, a test tud meghalni a lélek. Az visszakerül, a lélek az örök, mert hogy Istennek egy darabkája. Úgyhogy Éliás proféta az egyik ilyen, hogyha rá gondoltál, kedves Marian, Eliáú az egyik azoknak a hősöknek, akik nem haltak meg. Van még ilyen egyébként, Mózes első könyvében olvashatunk Hánochról, aki nem halt meg, ha jól emlékszem, úgy írja a Tóra, hogy visszavette magához Isten. Szóval valahogy ő sem halt meg. Szóval több ilyen figura van. A zsidó hagyományban Éliás proféta lesz az, aki majd Eliá a proféta, Illés proféta lesz az, aki majd a messiás előhírnöke lesz, aki majd elhozza az örömhírt, hogy megszületik a messiás. Péter kérdezi, hogy miért kell 10 ember a kádishoz, amikor a zsidóvallás lényeg, hogy nem kell közvetít az örökkévalóhoz. Á, jó kérdés. Az a kérdés, hogy miért kell 10 ember a kádishoz, hiszen a zsidóvallás abban hisz, hogy az embernek nincsen közvetítőre szüksége ahhoz, hogy Istenhez beszéljen. A 10 ember nem egymást közvetíti. Nem egymást közvetíti. A 10 ember számít a zsidó vallás jog szerint, 10 ember számít közösségnek. Ezt a Tórából tanuljuk ki. A Tóra rendelkezik, a Tóra ugyanazt a tíz személy, akkor kicsit összeszedem a gondolataimat. Biztos emlékeztek, hogy meséltem, hogy van a Tórában egy olyan történet, vagy ismeritek, hogy a 12 törzsfő kémkedni megy a Szentföldre Mózes parancsára, hogy kikémlelje, hogy mi van a Szentföldön, és a 12-ből 10 negatív jelentést adnak arról, hogy mi a helyzet a Szentföldön, és a 12-ből 10 vannak ilyenek. És a Tóra azt a szót használja, hogy kahál. Kahál az gyülekezetet jelent. És ebből a rabbik azt deriválják, hogy az számít gyülekezetnek, amelyben legalább 10 felnőtt férfi van. Jó, ez egy tórai történetből deriváljuk ezt a szokást. Kadist azt olyan alkalomkor szabad mondani, és egyébként vannak még más imák az imarendünkben, amelyeket csak olyan alkalomkor mondunk, amikor kahál van jelen, azaz van jelen egy közösség, 10 felnőtt férfi. Miért? Azért, mert hangsúlyt ad a dolognak, hogyha ez egy közösségben mondatik. Ez egy hangsúlyt ad, ezek olyan imák, amelyek nagyon magasztosak, és egyedül nincs jogunk ezeket mondani, csak a közösség jelenléte teremti meg azt a lehetőséget, azt a jogot, hogy mi ezeket az imákat elmondhassuk. A kádis is ilyen. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik ember közvetít a másikhoz, nem, itt összeállunk. És ilyen szempontból a zsidóság egy nagyon demokratikus vallás, ugyanis itt 10 férfire van szükség. Szokták mondani, hogy 10 tanulatlan, nem tudom, Schuster, zsidó, az tud mondani kádist, vagy tud mondani más barhut, vagy kedusát, vagy más részeit az imának, míg összejön 8 óriási tudós nagy rabbi, vagy 9, ők nem tudnak mondani. Tehát sokszor, tehát hogy itt a mennyiség a fontos, ha ilyen így nézzük, és nem pedig a minőség. Húha, ő volt keresztelő Szent János állítólag, mármint Éliás proféta, kereszténységben zsidó rabbi vagyok, a kereszténységhez nem annyira értek, fantaszták, ufó vittel, jó, kedves Laci, bocsánat, lehet, hogy tüzes szekér. Nekem van egy olyan véleményem, hogy amikor a Bibliában olvasunk az isteni trónusról, vagy a tüzes szekérről, vagy ilyesmi, akkor a Biblia mindig olyan nyelvet használ, ugye ezt nem én mondom, ezt a Talmud mondja, hogy a Biblia mindig olyan nyelvet, a Tóra mindig olyan nyelvet használ, amit az emberek megértenek, és ezért használt tüzes szekered, de az is lehet, hogy ez egy AMG Mercedes volt. Csak hogyha egy AMG Mercedes volt, ha leírta volna azt, mit tudom én, Ezékiel proféta, amikor látta fönt, és Heszkel Navi leírta volna, hogy mit látott az égben, és ott fehér AMG Mercedeseket látott, azt az emberek nem értették volna, úgyhogy azt mondta, hogy szekeret látott. Mert hogy számára az AMG Mercedes felfoghatatlan volt, és ő szekeret látott. Nem tudom, hogy értitek, amit próbálok mondani. De a lényeg a dolognak az az, hogy a Tóra mindig olyan, a Biblia mindig olyan nyelven beszél, amit az emberek megértenek. Jó, tehát nem egy specifikus, nem egy kifejezett generáció számára érthető nyelvhez, hanem minden generáció számára érthető nyelven fogalmaz. Oké, de ha már nem jut idő ma a széder estének, akkor még nézzük meg a széder estéhez kapcsolatos kérdéseket, mert volt olyan kérdés. Ja, még bocsánat, még egy utolsó, ami nem széder estével kapcsolatos. Mi a különbség az ortodoxok és a haszidok között? Minden haszid ortodox, nem minden ortodox haszid. A haszidok az egy mozgalom, egy filozófiai mozgalom az ortodoxián belül. Oké, és akkor végül a kérdésekre visszatérve. Azt kérdezte valaki, hogy mi a helyzet, hogyha egyedül kell tartani széderestét, ugye most koronavírus van, és nincsenek közösségi széderesték, és sokan sajnos egyedül kénytelenek megülni a széderestét, akkor sincsen semmi probléma, mármint emocionálisan lehet, hogy nehéz, ugyanakkor nagyon tartalmas lehet, mindent ugyanolyan rendben kell megcsinálni, akkor az ember megfekteszi a Mánistán a kérdéseket, és meg is válaszolja őket, szóval az egész forgatókönyvet úgy kell eljátszani, minthogyha az embernek egymagának, minthogyha többesben lennének. Az előbb említett Lubavics Rebbe, a mesterünk, akinek, mondom, most volt vasárnap a születésnapja, a 118. születésnapja, a Lubavics Rebbe, ő nekik nem volt gyereke, egész életében a feleségével ketten ülték meg a széderestét, kifejezetten nem voltak vendégek, kettesben voltak széderestét, és miután meghalt a Rebecen, miután meghalt a Lubavics Rebbe felesége, azután egyedül ült szédereste, és egyedül volt, egyedül ült, hiszen még akkor is, hogyha több ezer vagy több tízezer haszidja vagy követője volt, és minden bizonnyal több ezeren vagy tízezeren szívesen töltötték volna a Rebével a széderestét, vagy hívták volna meg magukhoz a rabbit, de ő egyedül, és minden bizonnyal ezt így gondolta, hogy ezt így lehet, így is lehet, meg lehet tartalmasan tartani ezt az ünnepet. Most valaki kérdezte, azt írja, hogy egyes nézetek szerint a pészachi forró vízzel történő kóseroláshoz jobb a hagyományos forró víz, forralt, hagyományos módon forralt víz, tehát gáztűzhelyen, mintsem az elektromos vízforralóval felforralt víz. Kérdezni szeretném, mi a különbség tétel oka. Mi ma a feleségemmel meg a családommal ma kóseroltuk ki a konyhánkat pészachra, hogy felkészülve az ünnepre. Nem tudok arról, hogy bármilyen különbség lenne a tűzön felforralt víz és a vízforralóban felforralt víz között. Tökéletesen megfelel a vízforralóban felforralt víz, feltéve az a vízforraló már maga pészákra is alkalmas. Ha az a vízforraló pészákra is alkalmas, tehát ki lehet keserolva a pészákra, akkor abban a vízforralóban lehet vizet melegíteni, nincs annak semmi akadálya, hogy gáztűzhelyen, villanytűzhelyen, vagy bármilyen más módon forraljunk fel vizet a káseroláshoz, a kóseroláshoz. A lényeg az, hogy a víz lobogó víz legyen, amiben edényeket ki akarunk kóserozni. Oké, van-e még bármilyen kérdés? Jaj, nincsen. Oké, akkor holnap este viszont most már tényleg széder, mert ráadásul holnap este már csak, mi is van, holnap hétfő van, akkor utána kedd este van még, és kedd este már Homec keresés van, de még kedd este is fogunk találkozni, szóval holnap este akkor végigmegyünk a széderestén, kedd este pedig akkor akár még egyéb más dolgokról, ami Pészákkal kapcsolatos végigmehetünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma is, szuper, szuper izgalmasak nekem ezek a beszélgetések. Holnap beszélünk az üzleti érzékről. Nagyon jó. Szuper izgalmasak a kérdések. Tényleg örülök, hogy ma is együtt tölthetünk egy kis minőségi időt. Úgyhogy holnap szeretettel várlak benneteket. Addig is mindenkinek jó pihenést, tartalmas időtöltést. Maradjatok otthon, vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra. Holnap este 8-kor ugyanitt találkozunk.